153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban, ünnepi ajándék a partnerem, mert Babuth Csabával beszélgetek, építészmérnökkel, Szingapúrból Kiskunhalasról, vagy Kiskunhalasról Szingapúrból, hogy is nevezzem. Szia Csaba, nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy.
Szia, örvendek.
Azt gondolom, hogy a Babuth nevet nem kell bemutatni itt Kiskunhalason, hiszen a Babuth és társa, édesapád, édesanyád, és kicsit a szülők nyomán a saját tehetséged, és nyilván a családi háttér miatt te is ezt a pályát választottad. Megnéztem, 6 évvel ezelőtt riportoztunk, úgyhogy akkor már Szingapúrban voltál, hány éve is?
Szerintem 2,5, 2,5, szóval most lesz kb. 8 éve, hogy kiköltöztem. Igen.
Ugye Ázsia-Svájcának hívtuk Szingapúrt, igen, hiszen az ázsiai országok között a legfejlettebb, leggazdagabb technológiájában, és akkor is egy komoly képet adtál nekünk erről, és most azt a különlegességet mondhatjuk el, hogy néhány hete itthon vagy, de hogy továbbra is Szingapúrban tervezed az életedet, és tervezed a házakat, szóval erről foglak faggatni, de először is hadd gratuláljak, mert megházasodtál közben.
Igen, így történt. Tavaly a Covid kellős közepén volt egy miniszertartás, úgyhogy ami érdekesség, hogy pont a vacsora előtt hoztak egy olyan szigorítást, hogy csak 2 fő vehetett részt egy társaságban, szóval végül is ketten ettük meg a vacsorát a szállodában. Ami igazából mindketten a partnerem, Nikola, kicsi introvertáktak vagyunk, ő inkább, úgyhogy majdnem, hogy ez pihentetően sült el. Nyilván jobb lett volna családdal, de nem volt pánik.
Milyen származású a feleséged?
A feleségem az malajziai születésű, de úgy kell elképzelni ott a helyi országokat, hogy a rasszok jobban keverednek, szóval a népesség eloszlása nem olyan homogén, szóval ő úgymond egy kínai emigráns, vagy több száz évvel ezelőtt oda települt kínai leszármazott. Helyi kultúrájuk van már, de megőrznek valamennyit a kínaiból is. Szóval kínai-malajziai.
És Szingapúrban ismerkedtetek meg, gondolom.
Így van, ott él 13-4 éve, úgyhogy ő ilyen félig helyi már tartós letelepedett Szingapúrban.
Mivel foglalkozik? Bocsánat, hogy nem téged kérdezlek, de hogy ez olyan exotikus.
Érdekesség, persze, nyugodtan. Részben szakmabeli, ilyen nagy belső építészeti átalakításoknak a költségvetési oldalát kezeli, szóval, hogyha mondjuk úgy kezd elképzelni, hogyha a Facebook, vagy a WeWork, vagy valamelyik nagy cég ki akar venni 3-4 szintet egy irodaházban, ahhoz készítenek dizájnt, és ő az, aki ennek a szerződéses meg a költségvetési oldalát menedzseli.
Értem. Ez fantasztikus jó dolog, azért picit fáj a szívünk, de azt gondolom, hogy Szingapúr egy olyan lehetőség egy építés számára, ahogy ez 6 évvel ezelőtt is elhangzott, hogy inkább azt mondom, hogy rettentően büszkék vagyunk, hogy Kiskunhalas képviseli magát Szingapúrban, sőt, hogy a végét is belehúzzuk a riportba, ez erősödni fog. Ha jól tudom, és szabad erről beszélni, akkor a Babuth és társa cégnek Szingapúrban lesz leányvállalata, ha le akarom egyszerűsíteni.
Igen, valamivel összetettebb a képlet, de nagyjából erről van szó. Én szeretnék egy saját design consultancy-t, ami magyarul azt jelenti, hogy ilyen konzultáns céget csinálni kint, ami a dizájnnal foglalkozik, főleg hotelekkel, vagy lakó és középületekkel. Nyilván én besegítek az itthoni irodában most, így, hogy megpróbálom a saját szárnyémet eregetni, és cserébe pedig a Babuth Kft. Kiskunhalasról pedig lesz az első befektetőm, tehát az új irodának a befektetője. Úgyhogy szorítok, hogy ez úgy alakuljon majd, ahogy szeretnénk, de mindenképpen megér egy próbát.
Mi elképesztően szurkolunk Kiskunhalasról, nem kis büszkeség lenne számunkra, hogyha ez nagyszerűen működne, úgyhogy sok sikert kívánunk ehhez a tervhez. Na, Csabi, akkor menjünk sorba, és kezdjük avval, hogy amikor utoljára beszélgettünk 2016 karácsonyán, akkori állapothoz képest, ugye akkor nagyon nagy projektekben voltál, több száz mérnököt, egyesítő cégnél dolgoztál. Hogyan alakult az életed?
Sok minden történt igazából. Céget váltottam akkor, azóta 2-szer is. Arról is tudok majd mesélni, érdekes történet. Egy jó céghez kerültem, de igencsak az igények meg a tempó az nagyon kemény volt, de maradtam, mert úgy éreztem, hogy olyan tanulópályára kerültem, ami előtte nem nem volt lehetséges, tehát egyidőleg kaptam lehetőséget a cégen belül, persze a cég nevében olyan léptékű és méretű dolgok tervezésére, amiben előtte csak úgymond segítkeztem, vagy besegítettem csapatok keretében, itt meg pedig csapatot vezettem.
Milyen feladatokat kaptál, hogy körülbelül el tudjuk képzelni, mondhatod, hogy nagyon izgalmas és nagy kihívásokat jelentőt?
Hát kisebb feladatokkal indult, de amint éreztem, hogy megkaptam a lehetőséget annak, hogy tényleg én tervezzek valamit, ami ritka egy ilyen komoly irodánál, akkor úgy éreztem, hogy all in, tehát meg kell ragadni, és akkor feltettem rá gyakorlatilag az összes időmet, meg a magánéletemet is valamilyen szinten, de nem bántam, mert odáig jutottam a végén, hogy ketten egy kínai sráccal csináltunk Chengduban, Kínában hatalmas épületeket, szóval az új Andaz Hotelnek, ami egy 250 méteres épület, Magyarországon azt hiszem a legnagyobb MOL székház most az ilyen 120 talán. Tehát egy viszonyításképpen.
Jesszus, tehát akkor a duplája magyarországi legnagyobb épületnek, úgy képzeljük.
Igen, ilyen léptékűeken dolgoztunk, és az egész környezet, a kliens az megkedvelt minket, úgyhogy a csapatot, úgyhogy egyre több projektet kaptunk tőlük, ami nyilvánvalóan velünk akartak csináltatni, úgyhogy a végén egy ilyen, hát egy kisvárosnyi részt ott mi menedzseltünk. Nagy volt a kihívás, de úgy gondolom, hogy szakmailag ez olyan elégtételt biztosítottam, miért érdemes volt csinálni, és ennél a cégnél voltam közel 5 évig utána.
Ez annyira fantasztikusan hangzik, de ugye azért közben te elmondtad, hogy egy kicsit beáldoztad az összes idődet, egy picit a magánéletedet is, ezért a hatalmas szakmai fejlődésért, sikerért. Hogy képzeljük el ezt a látástól Mikulásig melót?
Ez nem mindig időben kifejezhető, mert én azt gondolom, hogy Magyarországon is sokan dolgoznak komoly órákat, vagy rengeteg vállalkozó teszi rá az életét egy cégre, vagy tehát itt nem azt akarom kifejezni, hogy sokszor annyival többet, bár időben is azért elég intenzív volt a dolog, inkább azt mondom, hogy mindig készenlétben kell állni, és valamilyen szinten más az alapvető prioritás, tehát a munka jön először, és nem pedig a nyaralás, a család, vagy a... Igazából nem foglalkoznak vele, hogy milyen kifogásom van magánéletileg. Tehát, hogyha a határidőre a munkákat be tudom fejezni, és minőségileg a legjobb színvonalat hozza, akkor nem bántanak, de...
Nem érdekli őket, hogy most megbetegedtél, nyaralni akarsz, most házasodtál, tehát ezek nem szempontok.
Nem igazán, tehát eléggé másodlagos. Ez nem csak, ez jellemző egy kicsit amúgy... Én azt gondolom, hogy legalábbis úgy vettem észre, és lehet, hogy ebbe mások megcáfolnak, vagy megerősítenének, de hogy léteznek ezek a hubok, vagy úgymond olyan központok a világon, amik szakmailag az élmezőn képviselik, legyen ilyen New York, vagy valamilyen szinten Dubai, Shanghai most már, Európában mondhatnám Párizs, Londont, esetleg egy-két német nagyvárost, ahol teljesen más ez a munka, morál, meg az ökoszisztéma. És azt gondolom, hogy mivel felszívja ezek a városok, felszívják ezek azokat, akik megpróbálnak a szakmai vonalába kerülni, ezért meg tudják ezt csinálni. Tehát ugyanezt nem lehetne kivitelezni mondjuk egy kisebb városban, vagy akár egy, úgymond nem egy nagyvárosban, igen.
Hát megtalálja a zsákok foltját, jutott eszembe közben, tehát hogy a hatalmas lehetőség megtalálja azokat az embereket, akik akarnak élni ezekkel a hatalmas lehetőségekkel. Jöjjön most egy kis zene, és tovább folytatjuk hamarosan Babut Csaba építészmérnökkel Szingapurból. Rendkívül izgalmas beszélgetésünket, feltétlen maradjanak velünk, hamarosan jövünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai, hát nagyon egzotikus beszélgetésünket mondhatni, hiszen Babu Csaba építészmérnökkel beszélgetünk, aki Szingapurból érkezett haza, és hát hamarosan ismét el fog repülni néhány nap múlva, úgyhogy a kettő között sikerült leülnünk beszélgetni. Ott tartottunk, hogy tulajdonképpen 2016-ban te már 2 éve kint voltál, jelenlegi már 8 éve élsz és dolgozol kint, és hát a szakmai életutadról beszélgetünk. Az a cég, amelyet választottál, ugye a legutóbbi beszélgetésünk után, kint Szingapurban, egy rendkívül magas minőségű, és tőled is rendkívül magas minőségű munkát igénylő, de város részeket terveztetek gyakorlatilag egy kínai mérnök társaddal. Mondtad, hogy 5 évig voltatok ott. Mi okozta a váltást? Mert akkor ezek szerint történt nyilván egy váltás.
Ez egy jó kérdés. Szerintem elsősorban a váltást az okozta, hogy azért az ember elfárad egy ilyen nagy nyomás alatt, és azt is éreztem, hogy amit úgy szakmailag el tudtam sajátítani, vagy érni, annak úgy mondjuk, hogy a 80-90%-át már magammal vetettem. Úgyhogy nem éreztem, hogy ellentétel ez a szakmai előadást az energia bevitellel szemben. Ez volt az egyik. Persze a Covid is kitört közben, ami sokszor perspektívaváltást eredményez sokaknál, vagy újraértékelni az embernek a saját életét. Többek között a projektjeim is, amiken dolgoztunk, vagy dolgoztam, úgymond a végső fázisukhoz értek, szóval a tervezési része az közel lezártnak volt tekinthető, és utána elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan tovább a jövőben. Hát nekem nem titok, hogy mindig az volt a motivációm, hogy valahol ezt saját úton is megteremtsen. Adódott egy lehetőségem, megkerestek fejvadászok Shanghaiból és az Emirátusokból is tervezőként, vagy tervezőnek, és kaptam egy jó ajánlatot, igazából mindkét helyről. A Dubait elfogadtam, és ott folytattam egy igencsak rövid ideig a pályafutásomat, ami megint csak egy érdekes sztori. Ez tavaly augusztus-szeptember környékén, és ott az elvárásaim nem úgy jöttek ki, ahogy számítottam. Erről tudok még esetleg majd bővebben mesélni.
Szerintem már most azonnal mesélj erről, mert mindenkinek kinyílt a füle, az érdekes sztorikat nagyon szeretjük.
Igen, hát jártam már Dubajban, szóval aki járt már ott, annak ezt nem kell bemutatni, egy nagyon érdekes hely, szóval a sivatag közepén felépítettek a semmi közepén egy nagy várost. Van, akinek tetszik, van, akinek nem. Én azt gondolom, hogy ha az embernek egy jó munkája van, és családos, úgy gondolom, hogy élhető, nyilván nem, ettől nem lett a kedvenc helyem közben. De én inkább a munkára fókuszáltam, és arra erre az új lehetőségre, amit kaptam. Hát sajnos nem voltak meg azok a feltételek, amit megígért a munkáltató.
Anyagilag vagy körülményeket illetően?
Anyagilag nagyon jó volt az ajánlat, szóval ez még így világszinten is. De sajnos a Covid miatt hát el kellett bocsátaniuk rengeteg embert, és nem tudtuk időben visszavenni annyit, amikor a projektek újraindultak. Kötbéres projekteket vállaltak el, és amikor odaérkeztem, akkor egy hét határidőt kaptam, hogy 35.000 négyzetméteres hotelnek a koncepció tervére, amihez adtak egy embert.
Azért ez meglepő.
Igen, elég extrém. Tehát ez még úgy ázsiai szinten is extrémnek számít, de leadtuk, elfogadták, a kliens elfogadta, úgyhogy nagy volt az öröm, és utána a következő héten kaptam még egy projektet emellé, szóval hallottam valahol egy mondást, hogy az effektíven dolgozó embereket még több munkával jutalmazzák, szóval...
Igen. Nem szabad sokat dolgozni, még többet fogsz kapni.
Bejött. Ezzel még nem is lett volna gond, hogyha megépül az, amit terveztem, mert elfogadták a dizájnt is, és szerintem jól sikerült, úgyhogy büszke voltam rá, de a kliens úgy gondolta, hogy mivel eladták már előre az összes apartmant, az épületekben, meg a hotelnek már a bérlője ott toporgott az ajtóban. Úgy gondolták, hogy a meglévő kezdetleges dizájnt kéne gyorsan kidolgozni, ahelyett, hogy újraértékelnénk az egészet. Úgyhogy...
Tehát nem elég, hogy halálra dolgoztattak, még meg se valósították.
Gyakorlatilag újra kellett volna kezdeni az egészet az ő nagyon gyenge vagy gagyi dizájnjukkal, amit a tanulmánynak, egy tanulmánynak nem célja sokszor, hogy a legjobb dizájnt csinálják, hát ez egy tanulmány, és ők a tanulmányt akarták valós tervét alakítani, ami nem célszerű. Ebben az esetben egyáltalán nem volt célszerű. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy...
Pénz nem minden.
Igen, a mérlegnek több oldala van, tehát szabadidő, a financiális oldala, szakmai oldala, úgyhogy legalább ebből azért a 3-4-ből kettőnek meg kell lenni szerintem. És itt mivel a szakmai oldal is elkezdett csorbulni, úgy gondoltam, hogy ez nekem nem éri meg. Szóval ott hagytam a céget, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor lehet, hogy megpróbálom. Idő előtt megpróbálom a sajátot indítani.
Hát akkor itt jön egy kis szünet. Ígérem a hallgatóknak, hogy egy picit faggatni fogom Csabit a szingapúri Covid helyzetről, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes téma. Az egész világot érintett, és Szingapúr különösen kiemelkedik az egészségügye, nagyon magas színvonalú, a biztonsági előírások még rágózni nem szabad nagyon magas színvonal, hogy hogyan érték át a Covidot, és természetesen, hogy hol folytatta Csaba Dubaj után a munkáját. Maradjanak velünk, Babu Csaba építésszel beszélgetünk tovább hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetésünket Babu Csaba építésszel, aki Szingapúrból érkezett. 8 éve dolgozik építészként, építőmérnökként a legcsodálatosabb helyeken. Itt nagyon sok kanyarban jártunk már a beszámolód segítségével, és ugye ott tartottunk, hogy Dubajban dolgoztál egy rövidebb ideig, ami aztán fölmondtál, mert nem voltak megfelelőek a paraméterek. Ez a munka egyébként Szingapurban volt, vagy el is kellett költözzetek?
El kellett költözni, igen, a dubai munka az helyileg is Dubajban volt, szóval szedtem a sátorfámat, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy majd találkozunk. Akkor szerintem 2 hónapja voltunk házasok.
Ez kemény próba azért.
Igen, de nagyon szuper volt, támogatott, azt mondta, hogy amit szeretnék, próbáljam ki. Én javasoltam, hogy én megyek előre, és hogyha jól működik, akkor utánam jön esetleg. És most, mint arra, hogy miután felmondtam, ő is kapott kint egy munkát, szóval...
Akkor összebonyolódtak a szálak.
Igen.
Hogy folytatódott?
El kellett gondolkodnom, most mit csináljak, miután eldöntöttem, hogy ott nem folytatom, és hát régen beszéltük, hogy szeretnénk Európát felfedezni közösen, vagy elmenni egy nagy útra. Ő nem járt sokszor, egyszer járt a szem Európában előtte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy csináljunk limonádét a citromból.
Nagyon tetszik ez a megfogalmazás.
Szerintem ezt magyarra fordítottam egy angol mondásból. De igen, úgyhogy javasoltam, hogy miért nem veszél repülőjegyet. Covid miatt ők nekik akkor megengedték a távmunkát, és akkor jön Európába 1-2 hónapra, és akkor körbe utazzuk itt ezt a régiót, a keleti régiót, meg Magyarországot, úgyhogy ez történt.
Hogy gyakorlatilag most ebben a fázisban vagyunk, vagytok?
Nem, ez lezárult október végén visszamentünk, és akkor visszatértünk ott a helyi életbe. Én annyiban, hogy én otthonról elkezdtem foglalkozni a saját dolgaimmal, meg időközben itt a családi vállalkozásban is bedolgozom. Tehát majdnem egy teljes munkaidőben. Érdekes dolgokon dolgozunk itt is.
Egyet-kettőt mesélj.
Van egy közös fejlesztésünk is, amin én elengedtem a fantáziámat, ennek a tervezését édesapámmal csináltam, de többnyire én vezényeltem ezt a tervezést. Majd remélhetőleg a következő években itt Kiskonlason kinő a földből ez a kortárs társasház és üzlet, amit terveztünk a Jókai utca végén.
Talán azt is kevesen tudják, én is csak néhány hete tudtam meg, hogy például a busz megálló, amit azért nagyon sokan látnak, követnek, az is a Babudés Társa cégnek a tervei alapján készült, tehát nagyon szép és nagyon könnyű szerkezetű, azt gondolom sokan csodálják azt is. Mikorra fog elkészülni ez a társasház, amit együtt csináltatok édesapával, tervező apa-fia?
Még fejlesztési fázisban van, én azt gondolom, hogy most készültek el a látványtervek, úgyhogy talán jövő héttől, mire ez a adásba kerül, élni fog a weboldala a projektnek. Meg lehet nézni a jokaiinvest.com-on. Megpróbáltuk a szakma csúcsát összehozni, és azt gondolom, hogy egy nagyon kortárs tömegű megjelenésű épületet a Felsőváros Általános Iskolával szemben lévő sarokra terveztünk. Én nagyon remélem, hogy ez meg tud valósulni. Azt gondolom, hogy komoly fejlődés jelentene a városrésznek.
Hú, hát az is a busz megállóhoz hasonlóan nagyon egy frekventált helyen van, és azt gondolom, hogy nem csak a riporton keresztül örülhetünk annak, hogy ilyen komoly szakmai tudásra tettél szert, illetve édesapa komoly munkája megtestesülhet, talán az építészeknek ez a legnagyobb öröme, hogy nagyon sok más szakmában, ha csodálatosat alkotsz, elmúlik, eltűnik, a beteg meggyógyult, elmegy. De hogy a ti munkátok látszik, ez milyen érzés?
Nagyszerű szerintem, igazából. Érdekes dolog, ez egy nagyon érdekes téma, de világszinten, tehát például a képzésünkben azt mondom, hogy az építész képzés az rendkívül összetett és nehéz, de ehhez képest nem a legjobban fizetett szakma. Tehát ezt a rengeteg szakmabeli meg tudná úgy gondolom erősíteni. Sokat gondolkoztunk, vagy sok író foglalkozik ezzel, hogy ez miért van, és szerintem részben azért, mert a szakmagyakorlók elégtételezést, valamiféle másfajta elégtételezést nyernek a munkájukból, mint csak financiális. Tehát nyilván valamivel meg kell élni, és hogyha jól, az még jobb. De nekünk van valami olyasmi, amit haza tudunk vinni a nap végén, ami nem mérhető pénzben. Szóval amikor megoldunk egy komoly problémát, vagy valami megvalósul, ami boldoggá teszi a felhasználóit, és hatással van akár a városra is, az extra jutalom.
Hát én, amikor elmegyek a busz megálló előtt, mindig eszembe juttok. És hát nyilván most látszik néhány hete, tehát sokan látom, hogy megcsodálják, körbejárják. Én azt gondolom, hogy ennek hosszú évtizedekig fogunk örülni, és valóban kevés ember, és a kevés szakma mondhatja el, hogy az ő munkáját ennyi felhasználó, hogy így fogalmazunk, élvezi, nézi, tehát ennyire hatással van gyakorlatilag a környezetre.
A busz megálló inkább édesapám munkája. Én így nagyon picit belefolytam, de ezt ők tudhatják maguknak, hát büszke vagyok rájuk. Jó sikerült szerintem.
No, mi pedig meg kíváncsian figyeljük azt a munkát, amit már tényleg együtt csináltatok a Felsővárosi Iskolával szemben lévő helyen. Ott már kint vannak a táblák, és figyeljük, hogy mi fog kinőni a földből. Most jöjjön egy kis zene, megpihenünk, és utána arról foglak faggatni, hogy Szingapúr hogyan élt át a Covidot, te hogyan, ti hogyan éltétek át a Covidot, hiszen ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy ennyire magas egészségügyi színvonalú és szabályozott, fegyelmezett kultúra hogyan kezelte mindezt. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Babu Csaba építészmérnökkel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a nagyon izgalmas beszélgetésünket Babu Csaba építészmérnökkel. Az előző részben talán az egyik legizgalmasabb volt, amikor arról nyilatkoztál, hogy milyen érzés gyakorlatilag, amikor elkészül egy-egy munka, és azt gondolom, hogy mindenki képbe került, hogy milyen csodálatos dolog lehet. Mindenkinek a saját szakmája, amit jól művel, csodálatos, de valahogy ránézni, és hogy az hosszú évtizedekig használni fogja egy közösség, ez egy valóban olyan ajándék, amit nap végén haza visztek folyamatosan. És főleg, amikor már elkészül, és már nincs vele meló, és akkor az jobb.
Igen.
Mennyire tudod elengedni, amikor kész van valami?
Megmondom őszintén, én folyamat a hibákat keresem utána is benne. Szóval ez egy olyan, mint egy ilyen véget nem érő puzzle, és akkor tudom csak elengedni, de nem nézek rá. Tehát igen, komoly problémákat kell megoldani, mégpedig nem csak, hogy éppen, hogy megoldani, hanem minél jobban megoldani, hogy felhasználat által szépnek is értékelhető legyen. Hát függetlenül sosem tudtam elengedni igazából ezeket, tehát inkább csak nem nézek vissza.
Ez nagyon tetszik nekem, és ez jut eszembe, hogy nagyon sok költő, író meglepő módon szerintem hasonlóan működik. Én nem is gondoltam, hogy hány és hány híres írónk, Petőfi József Attila újra és újra átír egy-egy verset, tehát lehet negyedik, ötödik javított formában is elolvasni. Szerintem hasonló történhet, hogy azért az ihlet megszületik, de valahogy mindig egy picit csiszolsz rajta, vagy csiszolnál, csak egy épületnél már nem lehet.
Igen, hát ha megépült, akkor már nehéz. Meg van egy adott költségkeret is, és sokszor menet közben is meg kell állni a fejlesztéssel, vagy a rövid határidő miatt, vagy a költségek miatt egyéb okokból. Az a legnehezebb szerintem, amikor látjuk még, hogy hova mehetne egy terv, vagy mi lehetne a kifutása, és hogy el kell engedni menet közben. Tehát ez még talán nehezebb, mint amikor megépült, és utána látom, hogy hol tudtam volna még javítani rajta.
Ezt azt gondolom, hogy nagyon érthető. De talán Szingapurban ugye nagy cégeknek, hatalmas megrendelőknek dolgoztatok. Ott mennyire volt ez jellemző, hogy a költségkeret, hogy ennyi, Csabi, ne álmod azt tovább?
Rendkívül szerencsés voltam, mert egy olyan kínai klienssel dolgoztunk. Hát eleve Kínában most a rendelkezésre álló pénzmennyiség az jóval több, mint amit mi itt akár el tudunk képzelni. Semmiből nőnek ki városrészek, ráadásul őrült nagy épületek, és az iroda, aminél dolgoztam, egy ilyen presztízs színvonalat képviselt, nyilván a kliensek is ez előre leválasztotta azokat, akik nem azzal a költségvetéssel rendelkeztek. Csak úgy egy érdekességet mondjak, tehát nekem volt olyan projektem, amit 2,5 évig terveztem folyamatosan. Napi szinten.
Miért? Mert hogy annyira nagy volt a feladat, vagy hogy folyton áttervezést kért a kliens?
Mindkettő. Tehát mi is átterveztük, volt, hogy a kliens már elégedett volt vele, és volt egy idézőjelesen lazább időszakunk, és átterveztük, mert úgy gondoltuk, hogy nem elég jó. És utána prezentáltuk a nagyon meglepődött kliensnek az új terveket, meg látványterveket, de szerencsénk volt, mert többnyire nyitott volt, szóval, hogyha a fejlesztés vagy a változtatás a jó irányba történt, akkor beleegyezett. Én azt gondolom, hogy régen úgy gondoltam, hogy az építészen múlik a tervezett minőség, de a mai nap sokkal jobban meg vagyok győződve, hogy a jó építető múlik igazából egy jó terv. Mi csak az eszközök vagyunk ahhoz, hogy a legjobbat tudjuk létrehozni a lehetőségből, de az építetőnek a úgymond rugalmassága, vagy az érettsége, az rendkívül fontos a folyamat során. Végül is a nap végén ők fogják kifizetni, vagy finanszírozni a beruházást.
Illetve ők fogják használni. Nagyon tetszik ez, amit elmondtál, egy komoly és mély alázatról beszél számomra, és én azt gondolom, hogy van olyan építész, akár Magyarországon, akinek a munkáit pont ezért nem szeretem, mert nem arról szól, hogy akinek megépítette, annak a szempontjai vannak elől, hanem az építész vágyai, elképzelései, és én azt gondolom, hogy amit most elmondtál, egy 37 éves fiatalemberhez illik, tehát, hogy ez az érettség, hogy valóban mindannyian egy picit szolgái vagyunk egy ihletnek, egy megrendelőnek, egy tervnek, egy vágynak, egy közösségi igénynek, és ez azért klassz dolog, hogy itt tartasz.
Nyilván ez azért érdekes, mert egy irodának arra is kell törekednie, hogy egy imist kialakítson. Ami fontos az, hogy jobban felismerhető legyen, hogy folyamatos bevételt generáljon. Tehát ez a nagyon vékony vonalon kell járni, ahol gyakorlatilag mi az építető vagy a befektető eszközei vagyunk az ő céljaik megvalósításában. Másrészt viszont létre kell hoznunk egy olyan konzisztensi vonalat, vagy egy képet a munkánkról, ami a mi további élésünket biztosítja. Tehát ez egy...
Mármint a szakmai motivációs?
Úgy gondolom, hogy inkább azt mondom, hogy ha rengeteg sztárépítész van, tehát ez úgy gondolom az elmúlt 20 évnek az új fogalma a sztárépítész, és ők attól lettek híresek, hogy annyira felismerhető jegyeik vannak az épületeiknek. Szóval hol a határ? Mennyit tudok magamból belevinni az épületekbe, és mennyit szabad, és mennyit kell? Ez egy nagyon vékony határvonal, és ezt óvatosan kell járni, mert ha valaki túl sokat visz a saját ambícióiból bele a tervekbe, akkor az öncélú lesz. Ha nem visz eleget bele, akkor pedig felismerhetetlen lesz, tehát nem lesz egy identitása, ami pedig az új megbízók szerzésénél hátrányos.
Én azt gondolom, nyilván én a halasi épületeket látom, hogy én például a édesapád munkáit felismerem. Annak ellenére, hogy szerintem végtelenül beleilleszkedik mindig a környezetbe, a tájba, tehát hogy én érzem azokban, amit te elmondasz, ezt a fajta alázat, hogy a célja, tehát, hogy aki akarja, amire akarja, az a cél az elsődleges, és hogy ezután teszi bele azokat a finom eszközöket, amitől felismerhető. Hát hiába, nem esik messze az alma a fájától. Csabi, fú, de izgalmas dolgokról beszélgettünk. Egy picit azt ígértem a hallgatóknak, hogy mesélni fogsz a Covidról és Szingapúrról, mert ugye ez egy tök izgi téma.
Szívesen, ez egy rendkívül érdekes téma lehet.
Jöjjön egy kis zene, mert most pont időnél járunk, és akkor jöjjön most már tényleg igazából Szingapúr és a Covid. Maradjanak velünk, Babut Csaba építészmérnökkel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetés Babut Csabával, aki Szingapúrban él és dolgozik építészmérnökként 8. éve, és most Kiskunhalason vendégünk itt a Halas Rádióban. Ígértük, hogy a szingapúri COVID-helyzetről mesélni fog, hiszen Ázsia, Svájcáról van szó, az egyik leggazdagabb, legfejlettebb egészségügyet illetően a legmagasabb színvonalon álló, nagyon szabálykövető országról van szó. Hogy ment ott a COVID?
Érdekes volt mindenképpen. Én a mai napig, ha kilépek a házból, azonnal keresem a fiktív maszkomat a zsebemben, itt Magyarországon is. Tehát én annyira hozzászoktam, hogy 2,5 éven keresztül maszkban voltunk, kint és bent is, minden. Hogy úgymond egy ilyen second nature, tehát ez a megszokássá vált.
Egyébként szerintem én is mindig hátrébb lépek, ha jön valaki, tehát a szociális távolság is megnőtt.
Megnőtt. Ami érdekesség volt, és szerintem nem volt jellemző Európára, hogy kötelezően tették egy idő után a mobiltelefonokon ezt az applikációnak használhatat, amivel nyomon követtek mindenkit. Ezen felül, hogy be kellett mindenhova regisztrálni, ahol bement az ember ezzel az applikációval, a Bluetooth-on keresztül érzékelte, hogy ki mellett ment el, és milyen közelségben, hány ember mellett, úgyhogy a nap végén írt a telefonom, hogy ma 1234 ember mellett mentem el, és ebből hány volt covidos, vagy hány lehetett covidos, ami rendkívül érdekes volt, nagyon szigorúan követték. Én azt gondolom, hogy...
Karanténokat is szigorúan végrehajtották, gondolom.
Így van, így van. És ezzel nyilván mindenkinek más véleménye van ezekről az intézkedésekről. Én számomra az volt egy érdekes perspektíva, amikor az én egyik barátom kinti egy magyar srácnak felesége szült, és utána komplikációk voltak a szülés után, és ő mondta, hogy volt elég ágy az intenzív osztályon, mivel rendet tartottak, szóval nem tudja elképzelni, hogy mi lett volna, hogy ha nincs, hogyha elszabadul a COVID, és a feleségét nem tudják hova befektetni, mert azon egy orvosi segítségre és műtétre volt szüksége. Szerencsére felépült, de ez egy jó, egy érdekes gondolat volt, hogy...
A melléküzemák, tehát nem csak a Covidot szolgáljuk ki, hanem az összes többi beteg, ami történik.
Az orvosok kipihentek voltak, volt hely akkor az intenzív osztályokon, és nem kellett azon aggódni, hogy kit választanak az orvosok, kit menteni meg. Így, hogy mindennek van ára, úgy gondolom, de azt kell mérlegelni, hogy mit lehet cserébe nyerni.
Igen, tehát akkor nagyon szigorú, korlátozó szabályok mellett az ellátás tökéletes maradt. Mennyire volt érintett halálozási adatok 1 millió főre vetítve, hogy kicsit képbe legyünk?
Hú, hát összehasonlíthatatlan. Tehát annyival kevesebb volt a... Én azt hiszem, hogy Magyarországon már ilyen 10 000-es számoknál jártak, amikor még ott 30 volt összesen.
30 fő.
Igen. Úgyhogy szerintem ég és föld a különbség, ami történt. És ezek valós adatok, szóval ez biztos, hogy nem azt mondom, hogy...
Hát, hogy szigorú a statisztika ott.
Így van.
Nem hamis, vagy nem torzul se jobbra, se balra.
Nem torzult. Így van, több szempontból ellenőrzött, és rendszeresen tesztelt számok ezek.
Amikor tünetek voltak egyébként, mert szerintem az is egy érdekes különbözőség az országok között, hogy akkor a tesztelés, te teszteltél, vettél tesztet a boltba, vagy hivatalosan ezt megoldották?
Eleinte kórházba vittek mindenkit mentővel, akinek tünetei voltak. Nem lehetett bemenni a házi orvoshoz, hogyha tünetei voltak az embernek, mert rögtön... úgymond ráhúzták az acskót az ember. De ez,
jó értelemben.
Képletesen mondom, nyilván nem húztak az való életbe rá az acskót, de...
Aztán, ezt szeparálták.
Aztán amikor persze a számok egyre tovább növekedtek, akkor inkább otthoni, először szállodai karanténok voltak, aztán utána otthoni karanténok. Hát igen, a ki- és beutazás problémája egy szigeten azért ez egy jelentős... jelentős probléma inkább, mert nem tudod elhagyni a szigetet. Szóval nem tudja elképzelni egy magyar lakos, amikor be van zárva egy Budapest méretű területre 2 évig, és nem lehet kibe menni. Szóval...
Ez történt.
Én megmondom őszintén, hogy valamilyen furcsa módon én ennek is örültem, mert megszűnt a szociális kényszer, hogy az ember utazzon, és azt mutassa, hogy éppen hol járt, vagy mit vett, vagy stb. Inkább lehetett élvezni azt, ahol voltunk, és...
Mindfulness.
Így van. Nagyon nagy a... Főleg ezekben, úgy gondolom, ezek a nagyvárosokban nagyon nagy az a nyomás, hogy mindenki azt mutassa, hogy mennyire sikeres.
És ennek egy mérője, hogy merre utazott, merre járt.
Igen, ez az egyik mérője, és a szociális hálón ezt lehet publikálni rendszeresen. Talán ez a Covid segített újraértékelni egy kicsit, vagy...
Lelassítani
vagy
az életet.
Igen, vagy a megállító gombot rányomni erre egy-két évre, ami nekem üdítő volt, én azt gondolom.
Nagyon jó ezt hallani. Csabi, befejezésül, ugye a Bogudés társa édesapád is építészmérnök, méghozzá fantasztikus szép tervei vannak, te is az vagy. Most tervezt, már dolgoztatok is együtt, és különösen tervezitek ezt Szingapurban folytatni, hiszen leányvállalata lesz, ha leegyszerűsítem, a Bogudés társának Szingapurban. Mi a közös, mi az, ami hasonlít bennetek, most a tervezési folyamatra gondolok, és mi az, amiben nagyon mások vagytok?
Ez egy rendkívül jó kérdés. Nem tudom, hogy most így hirtelen lesz, tudom eszedni a gondolataimat rendesen erre. Én szerintem egy érdekes különbség, amiről itt korábban a felvételet beszéltünk, hogy édesapám az rendkívül jó kézirajzoló. Tehát talán ha valakire azt lehetne mondani, hogy ilyen született tehetség az, és ez valahol a szakmád meg is félemlíti sokszor, mert az emberek, a szakmabeliek 80%-a nem rajzol ilyen magabiztosan kézzel, többek közt én sem. Én ezt eleinte úgy éltem meg, hogy ez egy nagy hátrány, de aztán én megtaláltam a módját annak, hogy ezeket a folyamatokat lefolytassam a legoptimálisabban és az én képességem legjobb kihasználásával. Sokkal többet dolgozom 3D-ben.
Ebben számítok értel.
Így van. Nyilván ez egy általános szakmai trend, de talán az Ázsiában megtanult munkafolyamatok is, ahogy én A-ból B-be eljutok, az egy kicsit máshogy van lebontva, mint ahogy itt helyileg csináltuk. Én azt gondolom, hogy az egész világ a funkcionalista irányba indult el, már nem most, körülbelül 100 évvel ezelőtt, de ez a trend ez továbbra is tart, és mindketten ebbe az irányba haladunk, úgymond azt gondolom a tervezéssel. Én az egyik oldalról közelítek, ő pedig a másik oldalról közelít. Nyilván ez az is hozzájátszik, hogy az idősebb korosztály az a szakmában, az a, úgymond a posztmodern korszakban diplomázott, vagy végezett, így volt az előző főnököm is Szingapurban. Nagyon érdekes hasonlóságokat véletlen felfedezni az ottani édesapám korú főnök és édesapám között.
Pedig hozod a fiatalok jegyeit.
Így van. Mi pedig úgymond a digitális világ oldalára közelítjük meg ezt az egészet, és próbálunk értékeket belevinni.
Identitás. Mondtad, hogy egy építésznek kell, hogy alázat legyen benne, hiszen a megrendelő, az ő célja, azért az nagyon fontos, hogy azt szolgálja a megfelelő alázattal, ugyanakkor az identitás is benne legyen egy építésznek, amitől valahol egy picit felismerhető, hogy ez az ő munkája. Neked mi az identitásod?
Nekem mi az identitásom? Wow! Készül a weboldalam, úgyhogy majd ezen szerintem össze lesz foglalva. Én azt gondolom, hogy mi az identitása egy építésznek, ezen egy életen át dolgoznak, még a legnagyobbak is. Ez egy folyamatosan formálódó, és nem egy statikus dolog. Tehát azt gondolom, hogy ez nem változik idővel. Ha most mondanék valamit konkrétan, az biztos, hogy másnak kellene, hogy legyen mondjuk 10 év múlva, mert a világ változik, így az identitásunk is fejlődik. Én talán azt mondanám, hogy az én munkámban a munkámat elvek irányítják. Tehát létrehoztam, vagy megdefiniáltam bizonyos elveket, tervezési elveket, amit próbálok érvényesíteni minden egyes munkában. Ezáltal próbálom magamat kivonni a folyamatból, hogy elveknek feleltetem meg az elvárásokat, nem pedig saját magamnak, vagy az egómnak.
Ezeket az elveket meg tudjuk ismerni, vagy ahhoz mélyebbek és többek, hogy ez most egy rádió beszélgetés lezárása lehetne?
Ezek nem bonyolult dolgok, tehát ezek némelyik akár egészen közkenesen hangozhat, tehát most mondjuk egy-két egyszerű példát, a tömegarányok, tehát akkor a hierarchia. Ezek között, az elvek között tudnám említeni az arányokat, a kompozíciót, ami szerintem az egyik legfontosabb. Van sokszor egy nagyon híres magyar hívok segítségül, a Mohony Nagy László volt egy zseni, vagy egy világszintű szaktekintély a kompozíciós művészetben, úgymond, és elég jól implementálható az ő művészete, vagy lefordítható az építészetre is. Ezen kívül funkcionalitást tudnám még említeni, vagy a hierarchiát. Tehát ilyen jellegű szavak vagy fogalmak irányítják azt, amit én napi szinten törekszem létrehozni, vagy csinálni a szakmában. Említettük a tervezés és az új beruházásunk során édesapám nevét többször, de mindenképp fontosnak érzem, hogy szerettem volna megemlíteni egy harmadik tagot is az egyenletben. Édesanyám is részt vesz ezekben az erőfeszítésekben, és társtulajdonos fejlesztésben, és sokszor az ő neve nem jelenik meg a papíron, vagy papírforma szerint, de fontos szerepet tölt be a háttérből. Kreatív oldalon is, de főként úgy gondolom koordinációs és menedzsment oldalon főleg.
Én azt gondolom, hogy négy fiú gyermeket fölnevelve ebbe alapvetően nagy tapasztalatot is szerzett a menedzsmentbe.
Igen, ezt így most felnőttként így kezdem újra értékelni, ezt a fajta hozzájárulást és ennek a nehézségeit. Minden tiszteletem az övé.
Csaba, végtelenül hálásak vagyunk mindezért, amit megosztottál velünk. Aki lemaradt a beszélgetésről, feltétlen hallgassa meg, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas körökben jártunk. Én kívánok sok sikert a Babudi és Társa szingapúri irodában, illetve kívánok nagyon sok sikert a magánéletedben, örömet. Köszönöm, Csabi, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Babu Csaba építésszel beszélgettünk Szingapúrból. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes volt a mikrofonnál.